Imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindenkit, advent vasárnapján, hiszük, hogy Isten lelke gazdagon megáld minket a karácsonyi készülődésünkben. Énekeljük kezdőénekként, testvéreim, a 166-os ének. A 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Lukács evangéliumának első részéből, a 38. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumának első részéből, a 38. verstől kezdődően. Mondta pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint. És elment őtőle az angyal. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel ment a hegységbe, Júdának városába, és bement Zakariásnak házába, és köszöntötte Erzsébetet. S lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében, és betelt Erzsébet Szentlélekkel, és fennszóval kiáltott mondván: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Honnan van ez nekem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdett repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rejá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg együtt hangos szóval bűneinket a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek, elénekelve a 176-os énekünket. A 176. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, mi is az ének írójával együtt álmélkodunk a te csodálatos kegyelmeden, amivel munkálkodsz a bukott ember érdekében. Köszönjük neked hálaadással, hogy emberi eszközöket választasz ki folyamatosan, azért, hogy megjelenj bennük és általuk ebben a világban. Köszönjük Mária alázatát és engedelmességét, aki által beléphetett a mi üdvözítőnk ebbe az embervilágba. Köszönjük, hogy az ő érkezésére ma is megmozdul a lélek. Köszönjük, hogy az ő látogatása nyomán mennyei fény támad ott, ahol korábban sötétség volt. Köszönjük, hogy az ő hatalmas jelenléte elég ma is ahhoz, hogy letörje a bűnbilincseket, hogy szétszakítsa a rabság köteleit, és minket megajándékozzon a lélek csodálatos szabadságával. Köszönjük, hogy mi is Máriával együtt magasztalhatunk téged, teremtő és megváltó Istenünk. Mi is kimondhatjuk parányi mi voltunkban azt, hogy te vagy a nagy, aki hatalmasan tudsz cselekedni ma is. Mindazok életében, akik engedelmesen ki tudják mondani Máriával együtt, legyen nékem a te beszédet szerint, vagy történjék velem úgy, ahogy te mondod. Köszönjük Istenünk, hogy te minket is be akarsz vonni az isteni történésekbe. Minket is részeseivé kívánsz tenni a te csodálatos, hatalmas munkádnak. Köszönjük neked, hogy rajtunk porszemnyi embereken is föl akarod ragyogtatni a te dicsőséged fényét. Köszönjük, hogy vissza akarod adni minden bukott teremtményednek azt az igazi nemességet, amivel rendelkezett a teremtéskor. Köszönjük, hogy ki akarod munkálni egyre láthatóbb módon bennünk a te Isten arcod vonásait, hogy azokat látva rajtunk, mások is kívánják meg a krisztusi élet utat, és így gyarapodjon a megváltottak közössége. Hogy egyre erősebb legyen azoknak a hangja, akik magasztalják szívük mélyéből jövően azt az Istent, aki velük hatalmasan cselekedett. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt a magasztaló éneket énekelhetjük most advent idejében, a várakozás heteiben, amikor megtelik szívünk, lelkünk az ünnepre sóvárgás érzésével. Hisszük, Istenünk, hogy te szerzel nekünk maradandó lelki ünneplést, ami minnyájunk életét hitben és lélekben újra meggazdagíthatja. Amen. Drága testvéreim, készüljünk Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Várja még így jobban, és nézve szünetelen,
hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét. A Lukács evangéliumának első részéből, a 46. verstől kezdődően az 52. versig. Felolvasom Isten üzenetét a Lukács evangéliuma első részéből, a 46. verstől kezdődően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rejá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára. Mert imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Drága testvérek, a Jézus születésének küszöbén Mária, az ő anyja, különös magasztaló éneket énekel. Ez a kifejezés, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, ez a magasztalás, ez latinul úgy került be az egyházi nyelvezetbe, hogy magnificat, és nagyon sokat elárul ennek a latin kifejezésnek a jelentése, annak a gazdagságából, hogy mit is jelent, amikor egy ember elkezdi magasztalni Istent. Ez a magnifikát kifejezés pontosabban azt jelenti, hogy nagyjá tenni. Ugye a román nyelv is tovább viszi ennek a szónak a második felét, a face re, ugye az a face, tenni. Ige, magyarul ugye azt érzékelteti, hogy valamilyen cselekvésre indul az ember. Azaz, nagyjá akarom tenni Istent, azaz, kifejezni akarom hódolatommal, éneklésemmel, imádságommal azt, hogy ő a nagy. És Mária, Isten alázatos szolgáló leánya, az ő engedelmességében meghajlik Isten nagy terve előtt, amikor kimondja szó szerint, hogy legyen nékem a te beszédet szerint, vagyis történjék velem úgy, ahogyan te akarod. Azaz az igazi engedelmes és alázatos lélek éppen azáltal magasztalja Istent, azáltal teszi naggyá Istent, hogy ő maga kicsinségét elismeri, megalázkodik a hatalmas Isten előtt, és engedelmeskedik neki. Jézus Krisztus születésére tehát emberi módon éppen azáltal volt lehetőség, hogy került egy olyan ember, aki Isten előtt meg tudta teljesen alázni magát, és egészen engedelmesen rá tudott hangolódni Isten tervére. Hol születhet meg ma is Jézus Krisztus? Hol jelenhet meg ma is Isten testélet szeretete? Ott, ahol vannak emberek, akik megalázzák magukat Isten előtt, akik engedelmesen ráhangolódnak Isten akaratára. Akik ki tudják mondani, amit Mária mondott, legyen meg a te akaratod. Ezt mondta később maga Jézus is. Mint ha csak magától Jézustól tanulta volna Mária is. ezt az Atya akaratára való teljes engedelmes rángolódást. Ezt mondta Jézus is. Halál a küszöbén, a mi megváltásunk nagy művére készülve. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Legyen meg a te akaratod. A Mária engedelmes Istenre hangolódása, a Jézus engedelmes Istenre hangolódása azonos forrásból táplálkozik. És ezért tanította Jézus az ő tanítványainak, mindenkori követőinek, neked és nekem is, hogy ti pedig így imádkozzatok. Így szólítsátok meg a mindenség urát, hogy mi atyánk, és mondjátok, teljes engedelmességgel és alázattal, hogy legyen meg a te akaratod. És ebből mindig valami csoda születik. Ott mindig érvényesül a hatalmas Istennek üdvözítő akarata. Ott egy ember életében, egy nemzet életében, egy család életében, egy gyülekezet életében meg fog látszani valami abból, ami az engedelmesség és az alázat következménye. Meg fog látszani, hogy ott kivirul valami isteni, ahol van igazi megalázkodás Isten előtt, és ahol van igazi engedelmesség Isten terve iránt. Nos hát Mária ezt teszi, és ezért folytatja az ő Isten magasztaló énekében azt, hogy örvend az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Miért? Mert rejá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára. Igen, Isten mindig rejá tekint azokra, akik alázatosan állnak meg előtte. Akik fürkészik az ő akaratát. Tudatosan keresik az ő akaratát. Azért, hogy ráhangolódjanak arra. És hogy így Isten akarata érvényesüljön az ő engedelmességük nyomán, az ő életükben, az ő szolgálatuk nyomán, mások életében is. Mert azáltal, hogy Mária ilyen alázatosan és engedelmesen igent mondott Isten nagy tervére, azáltal érkezett meg Jézus Krisztus, a megtartó Krisztus, az egész világ bukott emberiségéhez, hozzád is és hozzám is. Egy ember engedelmessége, lám, sokak üdvösségére szolgálhat. Mert így kapu nyílt a világ felé, hogy az üdvözítő Jézus Krisztus belépjen rajta. És ez a Mária folytatja az ő Isten magasztaló énekében azt, hogy nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Elő velem cselekedett nagy dolgokat a hatalmas. Mi ez a nagy dolog? Az, ami ma is az okoskodó, kritikus emberi elmébe nem fér bele. Szüsztől születés. Szentlélektől fogantatás. Miféle titok ez? Miféle érthetetlen dolog ez? A biológia közismert törvénye ellentmond ennek. De mi hisszük, hogy a hatalmas Isten fölül tudja írni azokat a biológiai törvényeket is, amiket ő maga alkotott. Mint ahogy fölülírja nem egyszer, azokat a fizikai törvényeket is, amelyeket ő hozott létre. Mert ő fölötte áll mindannak, amit ő alkotott, és amit ő teremtett. És ezért tud nagy dolgokat cselekedni a hatalmas. Ott is, ahol az emberi logika szerint nem történhetne meg a nagy dolog, amit ugye csodának nevezünk. És hányszor megtörtént? Nem csak a Szentírás tanúsága szerint, hanem sokszor orvosok is ámulválnak egy-egy gyógyulási csoda előtt, nem értik, hogy hogy történt az a hirtelen gyógyulás, amire ők orvosi logika szerint az ő tapasztalatuk alapján semmi esélyt nem lát. És ilyenkor torpan meg az emberi okoskodás, az emberi kritika is akár, és hajol meg, ha van benne igazi alázat, az Isten nagysága előtt. Nos hát erről beszél Mária. Az alázatosoknak az esélyeiről, és a gőgösöknek az esélyére. Figyeljük meg, hogy milyen érzékletesen állítja egymás mellé Mária az ő énekében ezt a két dolgot. Azt mondja, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, mert elvesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. És erről a Szentírásban másutt is gyakran olvasunk. Jézus is gyakran tanított arról, hogy Isten az alázatosakat fölmagasztalja, a gőgösöket pedig megalázza. Pál apostol leveleiben is olvashatunk ezekről. Sőt, Péter apostol is beszél az ő levelében erről. Hogy Isten megalázza a felfúvalkodott szívű embert, a gőgöst, az önteltet, a büszkét, de az alázatost fölmagasztalja. Egyszer egy kolostorban élt egy komoly és alázatos szerzetes. Maga a császár is meglátogatta, és szívesen elbeszélgetett ezzel a bölcs és alázatos emberrel. Volt azonban ugyanabban a kolostorban egy kezdő szerzetes, egy káplán is, aki a maga hegyeségében szerette volna felbosszantani ezt az alázatos és bölcs idősebb szerzetest. Egyszer a kolostorba egy vendégcsoport érkezett, és ez a káplán vezette körbe a kolostoron ezt a turista csoportot, és amikor az illető idősebb szerzetes, a bölcs embernek a cellájához érkeztek, akkor már előre a folyosón, kajánul azt mondta a csoportnak, hogy itt lakik egy barát, aki a császár szerint a birodalom legbölcsebb embere. De én most önök előtt be fogom bizonyítani, hogy ez nem így van. Olyan kérdést fogok feltenni neki, amire fogadom, hogy nem tud megfelelni. És amikor bekopogott a szerzetes cellájába, akkor köszöntötte őt tiszteletre méltó atyám, van egy kérdése, és az egész csoport hallotta, meg tudnád-e nekünk mondani, hogy mit csinál most Isten? A szerzetes zavartalan nyugalommal így felelt, azt teszi, amit mindig tenni szokott. Megalázza a kevélyeket, és felmagasztalja az alázatosakat. Azt hiszem, hogy írulhatott, pirulhatott ez az öntelt hegyke fiatal káplán, amikor kiderült, hogy Istennek igenis gondja van arra, hogy megalázza a kevélyeket, és felmagasztalja az alázatosakat. Lám, Istennek éppen ebből a fajta tevékenységéből születik meg mindig a legnagyobb dolog. Mert a gőg, az önteltség nagyon hamar el tudja ragadni az ember. És ezért mondja Mária az ő énekében, hogy ami hatalmasan cselekvő Istenünknek van gondja arra, hogy a gőgösöket, a felfúvalkodottakat, a hatalmasokat megalázza, akár a trónjukról is ledöntse, és az alázatosokat fölmagasztalja. Mária, mintha az egész történelmet ismerte volna, akár csak az Ószövetségnek az eseménye is gondolhatunk, hogyan alázta meg Isten a felfúvalkodott, gőgös Nabukodonozort, a babiloni király tette az állatok sorával egyenlővé az ő életét, hogy aztán mikor elismerje megalázkodásában, hogy nincs nagyobb Isten Izrael Istenénél, akkor Isten fölmagasztalja őt újból is visszahelyezze az ő trónjára. De ott van még több más közismert ószövetségi eset is. Ott van József története. Mindjárt ismerjük ugye a Jákob fiát, aki cifra ruhában pöffeszkedett a testvérei előtt. Akkor a testvérei megalázták. Ugye előbb meg akarták ölni, majd tulattak rajta, Egyiptomba került. És amikor Egyiptomban megalázta magát, Potifár házában is, majd börtönbe került, jogtalanul, igazságtalanul, és a börtönben is alázatosan viselkedett, akkor Isten fölmagasztalta őt, és a faraó után az ország második embere lett. És akkor, amikor ilyen nagy hatalmúvá lett Egyiptomban, és oda járultak eléje a testvérei, akkor nem élt vissza ezzel a hatalmával, pedig megtehette volna. Egy kicsit megszorongatta és tudatosan megfenyítette a testvéreit, akik olyan csúnyán bántak vele évtizedekkel korábban, de csak azért, azzal a szándékkal, hogy ők is megtanulják a megalázkodás leckéjét. És míg az egyik a testvérek közül börtönben volt, és várt a többi is arra, hogy mi történik, hát, és mikor mehetnek már haza az atyjukhoz, hogy vigyék a gabonát, ugye az alatt, az idő alatt megtanulták a megalázkodás leckéjét. És az, aki Isten előtt tanulgatja ezt az őszinte megalázkodást, az tudja, hogy az alázat az nem azt jelenti, hogy magamról feltétlenül rossz véleményt kell kialakítanom, és mint egy magamat el kell ásnom mindenki előtt, vagy úgymond teljesen értéktelennek, senkinek és semminek kell magamat neveznem. Ez nem azt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy bármilyen talentumot kaptam Istentől, mert mindenki kapott valamennyit, ugye, a közismert evangélium példáza szerint van, aki ötöt, van, aki kettőt, van, aki egyet, nem vagyok rá büszke, hiszen Pál apostol azt kérdezi a korintusi levélben, ugye, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Ha pedig mindent csak úgy kaptál ajándékba Istentől, akár szépségedet, tehetségedet, javaidat, egészségedet, sikereidet, eredményeidet, akkor ha mindent kaptál Istentől, akkor milyen jogon és milyen alapon dicsekednél azzal? Ahelyett tehát, hogy javaiddal, vagy képességeiddel, vagy bármivel dicsekednél, ahelyett dicsérd Istent, javaidnak az adóját. Dicsérd azt, akitől mindent ajándékba kaptál. Lám ezt teszi Mária. Így gyakorolja az alázatot. De közben rámutat arra, hogy igen, Isten a gőgösöket és szívükben felfúvalkodottakat megalázza, sőt, hatalmasokat tud ledönteni a trónjukról is. Ott van megint egy ószövetségi példa. Dávid esete, ugye, akit Sámuel Isten parancsára királyá ken még legény korában, aztán még évekig kell várnia, ameddig trónra juthat, mert a trónon még Saul van, ugye, aki közben elveszti Isten bizalmát, mert engedetlen Isten iránt, és aki ráadásul még üldözőbe is veszi Dávidot, nem egyszer meg akarta ölni, miközben Dávidnak lehetősége lett volna két ízben is Sault eltenni láb alól, ugye a körülmények úgy játszottak közre, hogy még a Dávid barátai is azt mondták, hogy lám, itt van a megfelelő pillanat, most átdöfheted, ugye, és megszabadulsz az üldözéstől, és trónra kerülhetsz. És Dávid alázatosan elutasítja a barátai unszolását, és azt mondja, nem emelhetem fel a kezemet az Isten felkentje ellen. És kivárja, ameddig Isten dönt Saul sorsa felől. Amikor Isten dönti le Sault a trónjáról, tudjuk, ugye a filiszteusokkal való háború idején, aztán meghal Saul király, és így juthat trónra Dávid. Testvéreim, az alázat útján érkezhet meg mindig Isten. Aki pedig gőgös és felfúvalkodott, az nagyon komolyan gondolja végig, hogy ez a gonosztól való sugallatra történő magatartás. És ezért nem hagyhatja jóvá Isten. Nézzük meg, a teremtés története után már is következik a bűneset története, és ott milyen különös szavakkal akarja az embert Isten ellen fordítani a gonosz. Először is elhinti a kétely magvát a szívében, amikor rákérdez, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyél? Hát Isten nem ezt mondta. Már is a hazugság atya elferdíti Isten szavát, hanem Isten azt mondta, hogy minden fáról ehetsz egy kivételével. És utána, hogy folytatja a kígyó a rászedő szózatát? Egyél csak nyugodtan. És olyan leszel, mint Isten. Ugye ez a csábítás. Naggyá lenni, Istenné válni. Ne elégedj meg az emberi státussal. Pedig a 8. Zsoltárban maga Dávid azt mondja, Isten teremtettségi rendjéről, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, magát az embert. Tehát nagyon fontos pozíciót szánt Isten a teremtés rendjében az embernek. Ő a teremtés koronája. És ezzel ne elégedj meg, mondja a sátán. Légy olyan, mint Isten. Ugye ez a gőgre való sátáni buzdítás. És érdekes módon az Új Szövetségben jön Jézus, és szinte hasonló dolgokkal buzdít minden követőjét. Amikor azt mondja, legyetek tökéletesek, miként az én mennyei atyám tökéletes. Igen, csak hogy ez már az igazi jézusi alázatra való buzdítás. Legyetek olyanok, mint az én mennyei atyám, de nem a sátán buzdítására, nem a gőg, az önteltség, a felfúalkodottság létráin fölkapaszkodva, mint egy Istent lerántva a trónjáról, és magatokat helyezve oda, mert ebből mindig tragédia született. Lásd, ez történt az aranybogyó imádásakor, Mózes idejében, mennyi zsidó pusztult el Isten ítélete következtében, mert hogy egy borjút tettek Isten helyébe, az aranyat imádták Isten helyett. És ha manapság bármi oda kerül Isten helyére, és az lesz az imádat tárgyává, az mindig az ember kárára szolgál. Ezért hát nagyon komolyan végig kell gondolni azt, amit itt Mária olyan nagyon érthető módon fejez ki, hogy hatalmas dolgokat cselekedett, a hatalmas velem is, de az egész világban úgy, hogy látható módon történjék az, amikor ő hatalmasokat dönt le a trónjáról, szívében felfúalkodottat megaláz, de alázatosokat emel fel. Nemrég elhunyt egyik magyarországi pszichológus írja le azt, hogy idősebb korában az édesapja infarktus kapott, és akkor az apja azt mondta neki, mint egy ebből a helyzetből is valami pozitívat akart kihozni, hogy hát fiam, ez jó dolgot is jelenthet, meglásd, akkor könnyű halálom lesz. A második vagy a harmadik infarktus aztán gyorsan végez majd velem. Igen ám, de tévedett ez a magabiztos apa, mert a második infarktusa után már nem tudott rendesen magához térni, és rettenetesen szenvedett az élete utolsó évében. És akkor mondta el a fiának, hogy fiam, ebben a nehéz helyzetemben is felismertem valamit. Tudod, én egy nagyon gőgös ember vagyok. És az embernek nem szabad olyat elhatároznia, hogy neki könnyű halála lesz. Ezen nekem korrigálnom kell. És azért írja le ez a neves író és pszichológus, Popper Péter, az apjának ez az esetét, mert ő maga is okult belőle. Mert okító szándékkal mondta el maga a súlyosan beteg apa is a fiának ezt a felismerését. Hogy vigyázz, még ilyen kijelentésekre se ragadtasd magad. Mert soha nem tudod, hogy mit hoz a holnap, és nem te döntöd el, hogy mi lesz a sorsod, a jövendőd, hanem az másnak a kezében van. Testvéreim, a helyes Isten előtti alázat megóv sok olyan ferde gondolkozástól, és sok olyan helytelen lépéstől és döntéstől, amelyek nem egyszer visszatetszővé teszik az ember életét. Olvastam egy keresztes hadjáratok idejéből való történetet, amikor a keresztes hadak élén Jeruzsálemet elfoglalták a mohamedánoktól, akkor a sereg az ő hadvezérét Jeruzsálemben királyává kiáltotta ki, és meg is akarta koronázni. De a hadvezér tiltakozott ellene, és így szólt: azon a helyen, ahol az én megváltom tövis koronát visel, nem fogok arany koronát viselni. Lám, ugye a kísértés lehetősége rögtön érkezik a katonák részéről a hadvezér irányába, hogy arany koronát viseljen. És mi óvta meg ettől az elszállt büszkeségtől? Az, hogy az ő megváltójára gondolt, aki Jeruzsálemben, azon a szent helyen tövis koronát viselt. És hogyha Jézus úgymond megelégedett tövis koronával ezen a földön, akkor jogtalanul soha ne akarjak én arany koronát viselni, úgymond. De ezt értsük jelképesen. Ne akarjak én magamnak erőszakkal kitüntetéseket gyűjteni, akár mások megalázása árán. Mert nagyon zajlik ez a mai világban, ahol akár a másik félre tolása vagy letaposása árán akar valaki pozícióhoz jutni, ranghoz jutni, gazdagsághoz jutni. Tele van ilyen történetekkel a mai világ. És ezektől akarja megóvni Isten az ő gyermekeit. Egy másik kolostorbeli történet úgy hangzik, hogy egy női zárda vezetőjét, a zárda főnök asszonyáról egy olyan hír terjedt el, hogy hát egy nagyon kegyes és szent nő, és a pápához is eljutott ez a hír, és akkor a pápa egy megbízottat küldött el ebbe a kolostorba, hogy menjen, nézzen szét, ellenőrizze le, hogy valójában igaz-e az, hogy annak az illető női kolostornak a főnök asszonya olyan kegyes és szent asszony. És hát egy esős időben érkezett meg a küldött, aki Mérei Fülöp volt, és sáros volt a csizmája, amikor megérkezett a kolostorhoz, beengedték az előfogadó térbe, és megkérdezték, hogy mit óhajts, mondta, hogy szeretne a főnökasszonnyal beszélni. Előhívták a főnökasszonyt, és az meg megkérdezte, hogy mi a kívánsága. És oda nyújtotta a sáros csizmáját eléje, és azt kérte, hogy segítse lehúzni a csizmáját. A fejedelem asszony megdöbbenve hátra lépett, és hát kezdte kemény hangon feddeni ezt az illetőt, hogy hát mit gondol, ugye, hogy hát én sáros csizmát fogok lehúzni egy idegen lábáról. És ezzel a küldött, Mérei Fülöp, ott is hagyta a kolostort, visszament a pápához, és jelentette a pápának egy tőmondattal a tapasztaltakat, mégpedig így: nem szent az illető, mert nem alázatos. Nem szent, mert nem alázatos. Nos hát, hol kezd fölragyogni az igazi szentség egy ember életében? Ott, ahol az alázat látszik. Ott, ahol az alázat akár arra is képes, hogy egy sáros csizmát segítsen lehúzni a másik lábáról. Vagy ott, ahol Jézus kezdte a lábmosás történetében, amikor ő maga a mindenség ura rabszolga kötényt köt magára, és elkezdi lehajolva, letérdelve megmosni a tanítványainak a koszos lábait. Persze Péter hiúsága berzenkedik ez ellen, és tiltakozik, hogy Uram, hát te ezt nem teheted meg velünk. És Jézus azt mondja, hogy engedd, mert így kell ennek történnie, de azt is hozzáfűzi a végén, hogy amit én tettem veletek, ti is azt cselekedjétek egymással. Mert csak az alázat vonalán lesz majd felismerhető ebben a világban az én követőm. Az alázat és az engedelmesség, úgy, mint Máriánál. Miért áll pozitív, gyönyörű példaként 2000 éve Mária, ez az egyszerű, alázatos, zsidó, leányzó, a világtörténelem figyelmének központjába? Azért, mert ő engedelmességében és alázatában teljesen utat készített Jézus Krisztusnak, felénk is. Mi is neki köszönhetjük, egyrészt neki is köszönhetjük, ugye, emberileg, anélkül, hogy Máriát fölmagasztalnánk isteni ranggal, ugye, nem úgy, ahogyan más vallású testvéreink ezt teszik, hanem egyszerű bibliai hitünk alapján, igenis, Mária is egy pozitív eszköz volt Isten kezében arra, hogy Jézus célba érkezzen ebben a világban. Egyszer egy hívő keresztény tábornokot megfigyeltek, hogy egy nagyon szegény öreg asszonnyal olyan kedélyesen és szeretettel társalgott, és később néhány barátja a szemére hányta ennek az előkelő tábornoknak, hogy hát gondolnod kellett volna magas állásodra. A tábornok csak ennyit válaszolt erre, hogy mi lett volna velem, ha az én uram a saját magas állására gondolt volna, és soha nem állt volna szóba vele. Most hát testvérek, nagy kérdés az, hogy mennyire ismerjük fel a mindenség urában, akiről így énekel Mária, hogy nagy dolgokat cselekedett velem alkalmas. Mennyire ismerjük fel azt, aki a legmélyebbre esett emberhez is alázatosan lehajol, szóba áll vele, éppen azért, hogy fölemelje. És erre ott van a sok evangéliumi példa, ugye nem akarjuk felsorolni őket, hogy vámszedőket, paráznanőket, elesetteket, kikerülteket, koldusokat, útszélen heverőket, hogyan emelt fel Jézus, és hogyan ajándékozott meg az üdvösség drága ajándékával. Mert Jézus Krisztusban ez az alázatos Isten fiú jár közöttünk, aki éppen azért jött, hogy ma is hatalmasokat döntsön le trónjaikról, szívükben, gondolataikban felfúvalkodottak a szélesztene és alázzon meg, de az alázatosakat emelje fel, magasztalja fel. Alázzátok meg hát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy annak idején fölmagasztalhasson titeket, mondja Péter apostol az ő levelében. Most hát Mária énekéből tanuljuk meg ezt, amit oly sok helyen a Bibliában olvashatunk, ugye Pál is mondja a Rómaiakhoz intézett levélben, 12. részben, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Vagy mondja a Filippi beliekhez intézett levélben, szintén Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Jézusban is volt, aki nem tekintette zsákmánynak, vagy előjognak azt, hogy Isten egyenlő, hanem megalázta magát a kereszt halálig, éppen azért, hogy megalázkodása révén nekünk, életünk és üdvösségünk legyen. Lám a Mária nagy felismerése így válhat a mi felismerésünké is. És a Mária engedelmessége, alázata így késztethet, indíthat minket is. Éppen advent nagy hetében, a Jézusra várás idejében. Az Isten iránti teljes megalázkodásra és engedelmességre, hogy ebből ismét áldás szülessen önmagunk számára is, de mindazok életében is, akiket reánk bízott Isten. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 473-as ének első versét. 473-as ének első versét énekeljük, mely így kezdődik, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
Oh, say it, oh,
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük azt, amit elvégeztél Mária személyes életében, amikor igazi alázattal és engedelmességgel viszonyult a te nagy üdvözítő tervedhez, és ki tudta mondani azt, hogy legyen az ő életében minden a te terved szerint. Istenünk, lám, mennyi áldás származott az egész világ számára az ő alázatos engedelmességéből. Köszönjük neked, hogy a mi alázatunkból is, engedelmességünkből is sok-sok áldást akarsz származtatni egyéni életünkre, családi életünkre nézve, közösség számára, ahol élünk és forgolódunk minden nap. Istenünk, taníts minket is alázatban járni. Őrizd meg minket a gőgtől, a felfúvalkodottságtól, hiszen láthatjuk, hogy neked van hatalmad arra, hogy egyik percről a másikra ledönts hatalmasokat is a trónjukról. Köszönjük neked, hogy a te uralmad alatt akarod tartani a mi életünket, mert ez áldást hozhat személyes életünkben, családi életünkben, közösségi életünkben is. Óvj meg minden olyan önteltségtől, elbizakodottságtól, minden dicsekvéstől, ami nem téged magasztal föl. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy te légy nagyjá a mi életünkben, és mi mindig tudatában legyünk annak, amit keresztelő János is kimondott, mikor te megérkeztél hozzá Jézus Krisztus személyében, hogy neki növekednie kell, nekünk pedig alábbszállanunk. Istenünk, köszönjük, hogy ezen az úton akarsz tovább segíteni minket, most advent idejében, az ünnepre várakozásban. Adj nekünk igazi alázatot, bűnbánatot, készülést a veled való találkozásra, az együtt ünneplésre, hogy újból beteljen a mi életünk a te jelenléted sok-sok áldásával. Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért közelebbről, azért a két családért, ahol az elmúlt héten temetés volt. Istenünk, a te szent lelked, vigasztaló erő, hisszük, hogy elég mindazoknak, akik segítségedet kérik az ő gyászukban is. Köszönjük neked, hogy megáldod a betegeinket gyógyulással, erősítsd őket, Istenünk, te légy áldott orvosuk. Imádkozunk gyermekeinkért, köszönjük, hogy hordozod, vezeted, őrzöd őket ott, ahol élnek, ahol forgolódnak. Segítsd őket az életre készülésben, hogy fölfelé is tekintsenek, és neked engedelmes, hitben járó gyermekeiddé váljanak. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusért elfogadod szívünk háláját és kérését egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretetszolgálati persejbe a mai napon is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Decemberben mindig nekik szoktunk gyűjteni anyagi támogatást, hiszen a karácsonyi kiadások rendjén nagyon rászorulnak a mi támogatásunkra is. Hiszük, hogy sok örömet tudunk szerezni annak a 18 árvának, akit egy gyermektelen házaspár Zilahon nevel teljesen hitből és adományokból a saját otthonukban. Támogassuk hát őket ebben a decemberi hónapban is. Testvérek, két temetés volt újból ezen a héten. Csütörtökön kísértük utolsó útjára özvegy Boros Katalin asszonytestvérünket, aki 81 évesen hunyt el, az Éles utca 16 szám alatt lakott. Gyászolja őt két lánya, Vői 5 unokája, 8 dédunokája és testvére. Szombati nap kísértük utolsó útjára özvegy Székely József testvérünket, aki az Arad utca 5 szám alatt lakott, 73 éves korában hunyt el. Gyászolja őt fia, menye, 2 unokája, 2 testvére. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását mindkét gyászoló család részére. Testvérek, hát az asztalnál vásároltuk falinaptárak, aki még nem jutott hozzá, az vásárolt 3-4 darabja. Még van az én könyvemből is a szeretet iskolájában, aki nem jutott hozzá, vagy nem tudott róla, eddig szétnézhet, meg lehet vásárolni, 8-4 darabja. És szeretettel hirdettem azt, hogy ma este 18 órai kezdettel egy speciális ifjúsági istentisztelet lesz, adventi várakozás jegyében, karácsony küszöbén. Várunk szeretettel minden érdeklődőt, fiatalokat is és felnőtteket is erre a ma esti zenés adventi ifjúsági istentiszteletre. Testvérek, közeledik a karácsony, és mivel már a ránk következő másik hét közepén lesz ugye a Szenteste meg az első napja, ezért már a most következő hét végén péntek estétől már elkezdjük a bűnbánat istentiszteletek sorozatát, tehát péntek este 6 órakor már bűnbánati istentisztelet lesz, ez már december 20-a lesz, és erre az alkalomra is szeretettel várjuk a karácsonyra készülő testvéreket. Nyilván szombat este is 6-kor bűnbánati istentisztelet lesz, és úgy folytatjuk majd jövő héten, hétfő kedden, és aztán majd készülünk a Szentestére és az karácsonyi ünnepekre, azt majd fogjuk hirdetni jövő vasárnap részletesebben. És végül kérem a presbiter testvéreket, hogy maradjanak vissza egy rövid megbeszélés erejéig a presbiter választás kapcsán most, itt az istentisztelet után, és egyben közlöm a gyülekezettel, hogy mivel ismét letelt 3 év, a legutóbbi presbiter választás óta mához egy hétre vasárnap az istentisztelet folytatásában egy rövid közgyűlést fogunk tartani, presbiter választó közgyűlést, tehát majd így készüljünk a jövő vasárnapi együttlétre. Most testvérek, folytassuk az előbb megkezdett éneket, a 473-as éneknek a 3. versét énekeljük. 473-as énekünk 3. verse így kezdődik: Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ér.
Jesus, Lord, I saw the same as a soul. válsz velem, fehér szőr, hogy festem föl a lét. Most szégyennel behívom, az ajtón nyitva már.
Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Ennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.